Guillaume Gábor, a Deloitte Magyarország elnök vezérigazgatója az Arena ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt, a hírek előtt ott hagytuk el a történetet, hogy ön azt mondta, hogy Magyarország vagy a Magyarországhoz hasonló kisországok számára a szolgáltatás lehet egy olyan terület, ahol értéket tudnak teremteni, vagy értéket tudnak hozzáadni, mert hogy például a termelési ágazat sokkal inkább költségérzékeny, és hogy azt mondta, ha jól emlékszem, és remélem, hogy jól idézem, hogy például Kínával nem biztos, hogy ebben érdemes lenne versenyeznünk. De a kormány viszont például Magyarországon is azt mondja, hogy termelési központtá szeretné tenni Magyarországot. Ez akkor a vállalat vezetői logikával valamilyen szinten ellentmondásban van?
Nem feltétlenül van ellentmondásban. Azt gondolom, hogy a termelő szó és a termelő ipar, mint olyan, vagy feldolgozó ipar, az egy nagyon, nagyon széles spektrumú ipar. És vannak olyan jellegű termékek, ahol nagyon nagy a hozzáadott érték, és vannak olyan jellegű termékek, ahol tényleg ugye minimális az a hozzáadott érték, vagy a profit, és ahol minden cent önköltség számít. Tehát mondjuk jó példa a textilipar. Nincs is nagyon Magyarországon belőle, egyszerűen képtelenség olyan árakon dolgozni, amiket mondjuk Bangladesben vagy Laoszban meg tudnak termelni bármiféle textilipari vagy cipőipari terméket.
Lassan Európában sincs ilyen.
És lassan Európában sincs természetesen. Ugyanakkor pedig vannak olyan termékek, ahol főleg a mikroelektronikai termékek, ahol azért nagy nyereséghányaddal működnek, ott nyilván nem csak a költség számít önmagában. Tehát az, hogy termelőipar az önmagában természetesen nem rossz, sőt, és ugye a termelőipar elég nagy tömegben tud foglalkoztatni embereket. Ugyanakkor viszont nem lehet csak erre kihelyezni, tehát nem lehet egy lábon állni, és mindig büszkék vagyunk a magyar szellemi tőkére, hogy milyen okosak és ügyesek vagyunk. Ezeket igazán nagy hozzáadott értékben a szolgáltatóiparba tudjuk kamatoztatni. Erre egyébként a befektetők maguktól is rájöttek, hiszen számtalan szolgáltatóközpont működik Magyarországon, ahol is budapesti vagy valahol magyarországi központtal látnak el akár regionális, akár globális kiszolgáló feladatokat, most legyen az könyvelés, ugye tipikus a könyvelés, de akár kutatásfejlesztési központok, akár kockázatelemzési központokra van példa, és ebben Magyarország nagyon jól áll, még úgy is, ahogy említettük, hogy az új beruházók azok általában a külföldi sajtóból értesülnek, és kapnak nem feltétlenül pozitív képet Magyarországról. A felmérésünk, amit a nemrégiben végeztünk, azt mutatta, hogy Közép-Európa tekintetében a szolgáltató központok vonatkozásában Magyarország a második legpreferáltabb helyszín, az első Lengyelország után, ami azt gondolom egy nagyon szép eredmény. Tehát én azt gondolom, hogy erre is kifejezetten fókuszálni kellene a kormányzati szinten is, és akár retorika szintjén is, hogy Magyarországon nagyon jó szolgáltatásokat lehet venni.
Egyébként ugye az beszélgetésünk első felőző felében ön említette azt, hogy nyilván fontos lenne, vagy egy jelentős tartalék van abban, hogy mondjuk a Magyarországon működő termelő cégekhez kapcsolódó beszállítói háttér megerősödése, és ez gyakorlatilag azt hiszem, hogy szintén egy olyan kérdés, ami majdnem 20 éves probléma, hogy vajon ez miért nem tud úgy megerősödni, ahogy szeretnék, vagy miért nem tud jobban megerősödni, hiszen nyilván vannak azért magyar beszállítók. Mi itt ön szerint a legfontosabb akadály?
Én azt láttam, azért most az utóbbi 10 évben egy picit változott a helyzet, de ehhez vissza kellene menni talán a rendszerváltáshoz. Ugye ahogyan Magyarországon a szerkezeti átalakítás az állami vállalatoknak a leépítése zajlott, az eléggé sajátos volt Kelet-Európában vagy Közép-Kelet-Európában. Magyarországon azonnal külföldi stratégiai befektetőknek privatizáltunk állami vállalatokat. Ugye ennek van jó oldala és rossz oldala is. Míg mondjuk Lengyelország, Csehország, egyéb ország, kuponos privatizációk voltak, bankok, helyi magánbefektetők megjelentek, és nőttek ki. Lehet, hogy egy picit mondjuk a nyugati üzleti kultúrát ettől egy kicsit később alakult ki náluk, mert ugye Magyarországon a nagy nemzetközi cégek azonnal behozták azt a nyugati üzleti kultúrát, és nagyon gyorsan kineveltek itt egy olyan generációt Magyarországon, egy olyan vezetői generációt, aki teljesen nyugatkonform módon vezet, viselkedik, és ez azt gondolom, hogy egy nagy pozitívum a magyarországi privatizációnak, és nagy pozitívuma mondjuk az utóbbi időben elátkozott és negatívan beszélt multiknak, akik behoztak egy nagyon jó, egy olyan üzleti kultúrát, ami gyakorlatilag elfogadott és elismert az egész világon. Ez egy nagy pozitívum. Ugyanakkor viszont nem tudott kialakulni egy nagyon erős helyi tőkés réteg. Sőt, amit a mi tapasztalatunk az az, hogy, és ez sajnos még mindig megvan, hogy Magyarországon nagyon kevés az olyan vállalkozó, vagy viszonylag kevés, aki úgy áll neki egy vállalkozás építésének, hogy abból az ő célja az, hogy abból egy nagy regionális céget csináljon, hogy ne adj Isten globális céget csináljon, hogy ezt tovább örökítse, végigvezesse.
Hanem mi a cél?
Hanem sokkal inkább az, hogy elérni bizonyos méretet, és utána eladni. És utána kiszállni, eladni egy valakinek, és utána pénzből, nem tudom, újabb vállalkozást indítani. Tehát
de mi értem mögött van valami?
Én nem tudom, tehát ez lehet, hogy sokkal inkább ilyen szociális elemzést igényel, de ez jellemző. Tehát nagyon kevés olyan, és ez nagyon kevés, tehát az összes vállalkozóhoz viszonyítva viszonylag kevés az ilyen ambíciókkal rendelkező vállalkozó Magyarországon, aki úgy áll neki, hogy én egy birodalmat akarok építeni. Hanem elérnek valamilyen szintet, és vagy ott megmarad, és továbbra is viszi a céget, mint egy családi vállalkozás, és ez a családi vállalkozás szépen gyarapodik, de nem lép túl egy bizonyos kereten, vagy kiszáll az egészből, és nem tudom, élvezi az életet, vagy utána állampapírokba, részvényekbe fekteti a pénzét, és keveset dolgozik utána. Ez a jellemző.
Egyébként ez lehet, ez ugye megint szociológia, és nem annyira közgazdaság, de egy pici kitérő talán tehetünk, hogy ez vajon ambíció kérdése, vagy hit kérdése, tehát nem hisz esetleg abban, hogy Magyarországon megnőhet egy olyan cég, amelyik mondjuk európai vagy globális szinten játékos lehet?
Hát egy ilyen ugye egy ilyen ambiciózus tervnek hit nélkül nem lehet nekifogni. Most az, hogy van hite vagy nem hit, tehát az gondolom, hogy sok tényezős. Képességbeli, megvan egyáltalán a képessége, és tényleg nem akarok hazabeszélni, tehát tanul-e valakitől? Leül-e bármikor is mondjuk egy tanácsadóval, aki nap mint nap csinál ilyeneket, hogy mégis hogy lehet ezt megcsinálni. Tehát én nem tudom erre a választ, valószínűleg sok összetevője van.
Apropó tanácsadás. Az ember azt gondolná, hogy válságos időkben a tanácsadóknak talán tanácsadói munka az talán népszerűbb, hiszen mindenki próbál valamilyen fogódzót keresni. A tanácsadói szektort ez a válság, illetve a válságkezelés mondjuk az elmúlt egy-másfél évben hogyan érintette?
Globálisan ugye nagyon nehéz egy egységes képet festeni, mert például Észak-Amerikában a tanácsadóknak nagyon jól megy, és pár éve. Tehát volt egy hirtelen visszaesés, ugye, amikor kitör a válság, látni, hogy nagy baj van, akkor ugye az ember azonnal a költségekhez nyúl, és ez meg is történt, és az első ilyen költség, ami adja magát, az a tanácsadói költség. Egyszerűen nem csináljuk meg azt, amit elterveztünk, hanem majd megcsináljuk egy év múlva, vagy két év múlva, és akkor vonjuk be a tanácsadókat, de azóta igen intenzíven foglalkoztatják. Európában sokkal nehezebb, és Magyarországon még nehezebb a tanácsadói piac. Nagyon megválogatják, hogy mire vesznek tanácsadókat. Itt azt gondolom, hogy az egy évvel vagy másfél évvel ezelőtti beszélgetésünkhöz képest egy jelentős változás nem volt. Továbbra is nagyon kemény piacról van szó, továbbra is nagy a verseny. Ez nem feltétlenül baj egyébként, ezt nem panaszképpen mondom. Én azt gondolom, hogy a versenybe, az éles versenybe jön ki a jó teljesítmény. Mindig is a versenynek a híve van. Vagyok, azt szoktam mondani tréfásan, hogy világcsúcsokat nem edzéseken szoktak döntögetni, hanem versenyeken. Tehát azt gondolom, hogy a mi ügyfeleinknek az a jó, ha mi versenyzünk, és egyébként kifejezetten számomra az is egy ugyan nagy kihívást jelent, és kemény munkát, de egyre igényesebbek az ügyfeleink. Tehát nem veszik meg tehát olyan standard termékeket, amiket mondjuk válság előtt könnyedén eladtunk és leszállítottunk. Erre nem vevők. A bonyolult problémákra keresnek választ. Én azt gondolom, hogy azért Magyarországon, és főleg a KKV-szektorban, ez nagyon érdekes, ugye egy picit visszakanyarodunk ide, és én nem akartam hazabeszélni a tanácsadókhoz, de az egyik jellemző a magyarországi úgy állami, mint vállalati szektorra, főleg a KKV-szektorra is, hogyha összehasonlítom a régió többi országában, sokkal intenzíven foglalkoztatnak tanácsadókat a régió többi országaiban is. Úgy az állami szektor, mint a vállalati szektor, sokkal intenzívebben és hát sokkal hatékonyabban. Ezért aztán ott föl is tudnak nőni olyan cégek és olyan vállalatok, amik már regionálisan tényezők. Tehát az nagyon nehéz elvárni mondjuk valakitől, aki elindít egy garázs vállalkozást, hogy magától rájöjjön, hogy kell egy regionális vállalatot fölépíteni.
De egyébként, hogy beszéltünk a beszélgetésünk első felében, már szóba kerültek ugye a megtérülések, hogy a biztonságra azért van szükség, mert tervezni kell. Számítható a tanácsadásra fordított kiadásoknak a megtérülése?
Minden számítható. Én nekem annak vagyok a híve, hogy amiről nem tudjuk megmondani, hogy megéri-e, arra ne költsünk. Mindenféleképpen számítható. Tehát egyrészt ugye a tanácsadás az alapvetően két dologra irányulhat. Tehát vagy hatékonyság, bevétel növelés, vagy költségcsökkentést eredményez, vagy bizonyos kockázatokat vét ki. Tehát én azt mondom, hogy nagyon jó fel tudják mérni pontosan az ügyfeleink, hogy mi éri meg nekik, mi nem. Én sokkal inkább mindenki arra hivatkozik, hogy hát mondjuk egy középméretű cégnek nincs pénze tanácsadóra. És ezt úgy mondják, hogy meg se kérdezik a tanácsadótól, hogy mondjuk mennyibe kerülne. Tehát ez egy sztereotípia, ami benn van a rendszerben. A másik az, hogy a tanácsadó biztos nem tud nekem semmi olyat mondani, ami jó, hiszen ez az én vállalkozásom, ezzel kellek, ezzel fekszek. Ami valószínűleg igaz, hogy az ő vállalkozása vonatkozásában nem tudok mondani, de ugye egy tanácsadó cég az látott mondjuk 200 másik olyan, vagy 200 sokkal több másik olyan vállalkozást, és lehet, hogy látott olyan megoldásokat, amik hasznosíthatók. Ez az, amit az önmagában működő vállalkozó soha nem fog meglátni. Tehát egész egyszerűen én azt gondolom, hogy van egy ilyen sztereotípia, hogy nem érzik igazából a tanácsadás értékét. Tehát a tanácsadóban nem ott van az érték, hogy az adott üzlethez jobban ért, mint a tulajdonos ügyvezető, valószínűleg nem, meg hogy mi történik, de hogy látott rengeteg mást, és látott valószínűleg jobb megoldásokat, amiket figyelembe lehet venni, itt a tanácsadás értéke. Tehát nem látják az értéket, és ezt arra fogják, hogy túl drága, nem ár kérdése a tanácsadó foglalkoztatása.
Egyébként, akik foglalkoztatnak tanácsadót, ugye nyilván a két legfontosabb feladatot számolt az imént, hogy mi lehet ugye, hogy a hatékonyság növelése, vagy valamilyen kockázat kivédése, de alapvetően mi az, ami iránt, ha valaki tanácsadót foglalkoztat Magyarországon, maradjunk akkor most Magyarországon, mégis a legfontosabb igény, vagy a legnagyobb igény van rá?
Ezt így nem lehet tipizálni, ugye.
Vagy milyen jellegű?
Hát az adótanácsadás, ugye ez jellemző, ez mindig ott van, hogy vagy azért, hogy tud kevesebb adót fizetni, természetesen legális körülmények között, tehát, vagy azt,
hiszen
hogy...
ez egy fontos költség.
Így van, természetesen, tehát ez ugyanúgy felelős egy vállalatvezetés, mindenféle költség optimalizálásáért, beleértve az adóköltség optimalizálást. És ugye a másik kérdés az pedig, hogy kell úgy kezelni az adóügyeit, hogy ne kerüljön bajba, ne alapítsa meg adóhiányt. Tehát ez egy folyamatos tanácsadás. Jelleg ugye a vállalatfelvásárlások, amik most azért elkezdtek, tehát volt egy teljesen befagyott a piac, most az utóbbi időben látunk tranzakciókat a befektetők, a nagy tőke befektető kockázati tőkések alapok elkezdték költeni egyébként azt a sok pénzt, amiken éveken keresztül most már elmondhatjuk a válság óta ültek és nem mertek befektetni.
A térségben
Kelet-Európában egy látványos fellendülés, de látunk mozgást, tehát több tranzakció van, nagyobb érdeklődés, nagyobb szándék arra, hogy befektessenek és felvásároljanak, ugye akkor felvásárlási tanácsadás, és egyébként az üzleti tanácsadás különböző formái, ahogy mondtam, ami arra irányul, hogy hatékonyabbá tenni szervezetet, mondjuk több árbevételt optimalizálni, azt hogyan lehet növelni, illetve kockázatokat kezelni, de például mi legnagyobb üzletágunk, mármint a tanácsadási üzletágunk egyértelműen az adó tanácsadás.
Egyébként úgy itt már beszéltünk érintőlegesen Kelet-Európáról, Közép-Kelet-Európáról, és ugye mostanában alapvetően politikai szempontból nagyon sokat emlegetjük a visegrádi együttműködést. Ugye nagyon sokszor szokás ezeket az országokat összehasonlítani, még ha nem is nagyon lehetne, hiszen például Lengyelország egészen más méretkategória, mint Magyarország vagy bármelyik más visegrádi ország. De egyébként a gazdasági övezet szempontból ez egy értelmezhető régió lenne? Tehát vannak itt olyan jellegű tartalékok, amit esetleg néhányan fel is ismertek, vagy érdemes lenne felismerniük Magyarország, például magyar vállalatvezetőknek?
Én azt gondolom, hogy ez történelmileg egy egységes gazdasági régió volt. Tehát ahogyan történelmileg akár az osztrák-magyar monarchia, ha más nem nézünk, de a monarchiát nézzük, és a monarchia területét. Annak lehet, hogy politikailag nem sok értelme volt, de hogy gazdaságilag volt értelme, az biztos. Tehát természetesen, hogy ez egy életképes és nagyon erős gazdasági régió tud lenni, hiszen olyan sokrétű.
Ebből a szempontból egyébként az, és ez megint csak egy politikai szempont, de lehet, hogy van gazdasági vonatkozása az, hogy néhány napja Horvátországgal kibővült az Európai Unió, és hát ugye még egy szomszédos ország, Szerbia is közel áll ahhoz, hogy az Európai Unió tagja legyen majd valamikor. Ez gazdasági szempontból mit jelent Magyarország számára?
Én azt gondolom, hogy a sokkal könnyebb kereskedést jelenti, korlátok nélkül be tud lépni két nem túl nagy, de Magyarországhoz képest jelentős piacra. Be tud lépni Magyarország, én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen pozitív dolog. Az kérdés, hogy Szerbia milyen gyorsan fog tudni belépni. Ugye különböző hangokat lehet hallani a elemzőktől, politikai elemzőktől, és elég erősek azok a hangok, hogy valószínű, hogy itt Horvátország csatlakozásával egy darabig zárva lesz az Európai Unió, mert hogy az Európai Unió saját problémáit szeretné rendezni, mert ugye korábban kritikusan beszéltem az Európai Unióról, azért maga lassú módján foglalkozik az Európai Unió problémáival. Az én, meg nagyon sokak ízléséhez képest kicsit túl lassan és túl bürokratikusan, félő, hogy az idő túlhaladja, mire megoldást találnak valamire, addigra már a probléma régen másképpen néz ki. De ez mellékes. Tehát félő, hogy most egy ideig nem lesz bővítés, ami nem feltétlenül jó. Tehát én azt mondom, hogy amikor európai országoknak a többsége az Európai Unió tagja, akkor lehet, hogy egy erős európai ország, mondjuk egy Norvégia megengedheti magát, hogy az Európai Unión kívül legyen, mert hiszen gazdaságilag erős, és olyan megállapodásokat tud kötni az EU-val, ami mentén ő vígan él, azért egy kis gyenge, gazdaságilag gyenge ország, mint mondjuk Szerbia, vagy akár Japánia, tehát sorolhatjuk, hogy ki az, aki még kim van. Ez nem feltétlenül jó a dolog se annak az országnak, és azt gondolom, hogy az Európai Uniónak se jó, hogy, hogy ilyen kis periférikus országok az Európai Unión kívül vannak, és mindenki más pedig benn van a klubban, ha így tetszik.
Egyébként itt a beszélgetésünk vége felé picit kanyarodjunk vissza talán a vállalatvezetők mindennapjai, vagy a mindennapi életéhez. És az első fél évben Magyarországra vonatkozóan ugye beszéltünk a túlzott deficit eljárásról, ami mindenképpen valamilyen szinten természetesen nyilván a vezetőknek is egy pozitív hír. Jelentek meg azért olyan makrogazdasági mutatók, amelyek azt mutatták, hogy minthogyha valami megmozdult volna, ugye itt a GDP-re vonatkozó adat is nyilván változatlanul recessziós környezet, de azért nem olyan rossz, hogy a foglalkoztatási adatok is változást mutatnak. Mit gondol 2013 második feléről 2014-ről milyen forgatókönyveket lehet most valószínűsíteni?
Én ugye lévén nem makroközgazdás, semmilyen forgatókönyvet nem mennék valószínűsíteni. Én azt gondolom, hogy nyilván ezek a jelek, amiket most láttunk eddig, ezek pozitívak. Én továbbra is óvatosságra intek mindenkit. Ezeket a jeleket óvatosan kell értelmezni, és nem szabad egy ilyen eufórikus hangulatba belelovalni magát senkinek, a vállalatvezetőknek se. Ezek jó jelek, pozitív, sokkal jobb, mint hogyha recesszió lett volna, de én csak el azt tudom mondani, hogy ettől senki ne dőljön hátra, még nagyon sokat, nagyon keményen kell dolgozni, hogy itt kialakuljon a növekedés, és utána az tartósan váljon.
Azt meg lehet most mondani, vagy lehet most látni, hogy a vállalati szférának, a vállalatvezetőknek 2013-ban, 2014-ben mik lesznek a legfontosabb feladatai? Ugyanazok, mint amik eddig voltak, vagy változik?
Nagyjából ugyanazok. Amit látunk a vállalatvezetők körében végzett felmérésben, hogy a pesszimizmus egy picit alább hagyott. Tehát van egy óvatos optimizmus, ami jó. Ami jó. De ahogy mondtam még a beszélgetésünk elején, hogy nagyon törékeny. Tehát ez a kilábalás, ami lassú, ez nagyon törékeny. Ugye nincsen pánik hangulat, mint egy évvel ezelőtt volt. Kérdés, hogy ez így is marad-e, vagy történik valamilyen esemény, akár Magyarországon, de még inkább az Európai Unióban, vagy globálisan. Ugye azért erre volt egy incidens két hete, ha jól emlékszem, ugye, amikor a Kínában a bankközi likviditás egyszer csak elfogyott, hogy ez, tehát hogy mikor fog ismét kitörni a pánik, én azt gondolom, hogy lehet, hogy a nehezén túl vagyunk, de veszélyen nem vagyunk túl.
Mire számítanak egyébként a vállalatvezetők? Úgy említette, hogy nyilván napi kapcsolatban vannak velük. Mire számítanak? Mennyire lehet hosszú még ez a kilábalás?
Így konkrétan nem mondanak számokat. Én azt tudom mondani, hogy egyrészt, mivel ez lassú kilábalás lesz, ez elég hosszú lesz. Nem lesznek itt látványos visszapattanások és hirtelen növekedések. Itt ilyen lassú, 1-1,5%-os növekedéseknek már nagyon fogunk örülni az elkövetkezendő években, ami azt jelenti, hogy hát akkor kell még legalább 4-5 év, mire arra szintre visszajutunk, ahol a válság előtt voltunk, de ez nagyjából az évszázados statisztikáknak megfelel, ugye azok alapján azt mondjuk, hogy a bankválság, tehát a statisztikák azt mutatják, hogy a bankválság által indukált államadósságválságok, ami tulajdonképpen erről van szó, során 10 év kell ahhoz, hogy a gazdaság ugyanolyan állapotba kerüljön, mint a válság előtt volt. És sajnos egyelőre erre mutatnak a jelek, hogy ez nagyjából lesz még 5 év ilyen lassú kapaszkodás, mire vissza tudunk érni arra a szintre, ahol a válság előtt voltunk, ha nem történik valami nagy baj, mert azért rendszer szinten és a fundamentumok még mindig nincsenek rendben.
Guillaume Gábor, a Deloitte Magyarország elnök vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.